Erdei Tamás, a Magyar Bank Szövetség elnöke, az MKB Bank elnök vezérigazgatója, az Aléna vendége nemrég mondta, hogy az év végére lehet olyan kamatszint, amelynél a forint hitelek már versenyképesek lesznek, azóta már megint csökkent a alapkamat egy kicsit. Versenyképesek a forint hitelek?
Én most már azt mondom, hogy igen, hiszen nominálisan olyan mértékben csökkentek a forint kamatok, hogy ma már meggondolandó, hogy praktikusan euróhitel, mert svájci frankhitel már nagyon-nagyon ritka, nagyon kevés bankpénzintézet nyújt. Kicsi a különbség, én azt gondolom, illetve tudom, hogy olyan 2-3% a nominális különbség átlagban egy euróhitel és egy forint hitel között. Ez a 2-3% már talán nem éri meg azt a kockázatot, hogy valaki az árfolyam hatásoknak negatív, vagy esetleg pozitív élvezője, vagy szenvedője legyen. Tehát ma, ha engem kérdez, igen, ma már olyan közel vannak egymásra a kamatok, hogy én mindenképpen a forint hitelt javaslom az ügyfeleknek, főleg a rövidebb lejáratokban, mert a rövidebb lejárati hiteleknél pont ellene dolgozhat a piac, egy árfolyam gyengülés következtében nagyon-nagyon megdrágulhat a végső törlesztés. Hosszabb távon on a lakásit meg 20-25 éves hitelnél még megfontolandó lehet, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ma már érdemes elgondolkozni a forintban való eladósodottságban, és ezáltal ugyan egy picivel magasabb a kamat, de bőven kárpótolja ez a magasabb kamat fizetés a biztonságot, hogy árfolyam hatások nem érik a lakosságot.
Hogy látja, ha előre gondolkodnak, akkor a forint hitelek versenyképessége az tendencia lesz 1-2-3-5 éves szakaszban is?
Én biztos vagyok benne. Gyakorlatilag én úgy gondolom, ez az 5,75-ova most eljutott, hogy a Nemzeti Banknak a irányadó kamatrátája, ez itt rövid távon nem nagyon tud már lejjebb menni, most egy 25 bázispont maximum, vagy 50 bázispont benne van ebbe az évbe, de sokkal lejjebb nem mehet, ugyanakkor előbb vagy utóbb el fognak indulni a kamat emelkedések külföldön, tehát akár dollárban, akár euróban, akár svájci frankban, mi mindenképp egy kamat emelésre számítunk, mindenkinek ezt meg kell tennie, világos, ez akkor fog bekövetkezni, amikor az ország gazdasága már kezd beindulni, ennek az első jelei esetleg Amerikában lehet látni, tehát nagy valószínűséggel az USA dollárnak fog a kamat emelkedni, de nem sokkal később követheti az euró is, ami annyit jelent, hogy még tovább szűkül az a különbözet, ami a forint és az euró, vagy dollár, vagy svájci frank kamatok között van. Azt gondolom, hogy egy stabil gazdaságpolitikát tudunk folytatni, tovább tudjuk folytatni azokat a intézkedéseket, ami egyrészt nagyon odafigyel az ország egyensúlyára, tehát a központi költségvetés deficitjére. Ezzel egy ideleg sikerül valamelyes beindítani a gazdaságot, ami szintén pozitív jel lenne. Én azt gondolom, hogy akkor stabilan tud maradni egyrészt a forint árfolyama, és nem szükségeltetik, nincs veszély arra, hogy kamatot kell emelni. Ha természetesen nem figyelünk az egyensúlyra, nem sikerül beindítani a gépeket, nem sikerül beindítani a magyar gazdaságot, akkor fönnáll a veszélye, hogy akár egy forint gyengülés, akár egy kamatemelés benne legyen. Én azt gondolom, hogy ezek tarthatóak itt az elkövetkezendő időszakban. Hát én nem számolok arra, hogy itt pillanatnyi piaci turbulenciákat leszámítva, itt egy komolyabb kamatemeléssel kellene számolnunk forintban, vagy egy nagyon komoly árfolyam gyengüléssel, lehetnek pillanatnyi turbulenciák természetesen, de tendenciaszerűen lehet, hogy nominálisan nem fog olyan mértékben csökkenni a forint kamat, mint eddig, de majdnem biztos vagyok, hogy az euró-dollár kamatok megemelkedni fognak egy meghatározott időn belül, ezt most nem egy-két hétre mondom, hanem hónap vagy egy-két év távlatába, és ez a különbözet még tovább szűkül, és hát ha közeledünk egyszer majd valaha az eurozónához, hát akkor természetesen az eurokamatnak és a forintkamatnak a belépés pillanatában össze is kell simulni.
Látja annak kockázatát is, hogy igen, akkor mekkorát, hogy egy következő kormány nem folytatja ezt a fajta stabilizációt, amit az utolsó szocialista kormány elkezdett?
Ez így nagyon nehéz erre válaszolni, ezt a fajta stabilizációt. Én nem akarok belemenni, most elemezni a különféle pláne választások előtt, melyik politikai párt milyen gazdaságpolitikát mond. én azt gondolom, minden magyar felelős kormánynak nagyon-nagyon fontos egy olyan hiteles gazdaságpolitikát tegyen le az asztalra, amely elfogadtatható Brüsszellel és az IMF-fel is. Hiszen egy nagyon szűk mesdjén mozog Magyarország, nagyon komoly az eladósodottságunk, nagyon törékeny az a pálya, amin vagyunk, és nem vagyunk függetlenek, hiszen minket külföldről finanszíroznak. Ahhoz, hogy ez a stabilitás akár árfolyamban, akár kamatokban fönnmaradjon, az feltétlenül szükséges, a nemzetközi tőke pénzpiacoknak, nemzetközi szerveknek a támogatását megkapjuk. Az bizonyára állítható, hogy egy felelőtlen gazdaságpolitikához ezt nem kapjuk meg. Tehát nem tudom elképzelni, hogy a leendő kormány egy olyan felelőtlen gazdaságpolitikát vezet be, amellyel veszélyezteti az ország finanszírozhatóságát. Tehát ez egy biztos fék, hogy pontosan milyen gazdaságpolitika, hogy mennyire kell ezt a korábbi stabilizációt egy-egyben tovább vinni, az biztos, hogy meg kell fogni a költségvetési kiadásokat. Továbbiakban nem növelhető a hiány, főleg nem növelhető a hiány olyan úton, hogy elköltjük véglegesen a pénzt, és nem befektetjük. Az bizonyára nemzetközi pénzpiacokkal is elfogadható. Ha átmenetileg valamelyest növekszik a hiány, ha igazoltan ez az átmeneti hiány növekedés egy strukturális átalakításra szolgál, aminek az eredménye képpen egy-két évvel később az így befektetett pénz megtérül. Egyszerűbben mondva, hát nagyon jól tudjuk, egy vállalat és egy létszámracionalizás és szigorú intézkedések először mindig többletköltséget jelentenek, hiszen mindennek van egy átmeneti investíciós periódusa. Tehát, ha ezek hitelesek, akkor el tudom képzelni, hogy elfogadható nagyon rövid távon egy esetleg magasabb költségvetési hiány is. De hangsúlyozom, ha ezt nem elköltjük, hanem befektetjük, és olyan dolgokban fektetjük be, amely később javítja mind a költségvetési helyzetét, mind a gazdaság versenyképességét, tehát itt alapvetett átfogó strukturális reformoknak az átmeneti finanszírozásáról szó lehet, de nem lehet szó szociálpolitikáról és mindenfajta egyéb olyan többletkiadásról, amely egy végleges költést jelent, ezt senki nem fogja Magyarországnak megfinanszírozni.
Az utóbbi felmérések szerint a külföldi finanszírozóink inkább bizalommal néznek a kormányváltásra, mint ahogyan korábban néztek. Az megítélhető, hogy ez a bizalom ez meddig tarthat? Mikor kell látniuk, hogy azok a strukturális átalakítások bizonyára nem véletlenül nem használta a reform kifejezést, azok elindulnak? Meddig kell ezt bebizonyítani nekik?
Hát én azt gondolom, és hogy egy új kormány gyakorlatilag valamikor, ugye május vége, június elején tud felállni egy új kormány, tehát igazából, ahol most függetlenül a 2010-es évet hogyan miféleképpen módosítja esetleg a költségvetési számokat, igazából a 2011-es költségvetés és a 2011-es törvénymódosítások határozzák meg, hiszen az első igazi éve a kormánynak mindig az kell, hogy a legaktívabb legyen, hiszen akkor van ideje, hogy a hátralévő három évben ezt végig tudjon vinni egy ilyen strukturális átalakítás. Tehát én azt gondolom, hogy 2010 ősze évvége tájára egyértelműen látni kell azt, hogy ennek a kormánynak, az új kormánynak mi a gazdaságpolitikája, mik a prioritásai, milyen strukturális reformok, strukturális átalakításokat kíván tenni, hiszen ezt a 2011-es költségvetésben már szerepeltetnie kell. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ez késő őszre egy látható, és ez az az időszak, amíg a pénzpiacoknak is meg kell érteni, és el kell fogadni. Természetesen a magyar választási rendből következik, hogy van egy önkormányzati választás, és október elején, ami soha nem könnyíti meg az új kormánynak az első lépéseit,
mert ott is nyernie kell.
Be kell rendezkedni egy új kormánynak, fölkállítani, és ugyanakkor meg hát politikai okok miatt természetesen az önkormányzati választásra is mindenki meg akarja nyerni, de hát ez ilyen szempontból nem biztos, hogy szerencsés, hogy annak idén így alapítottuk meg az alkotmányt, de hát ez ténykérdés. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzati választások utánra már teljesen világosan tisztán látni kell, és látni fogjuk a leendő kormány milyen gazdaságpolitikát, milyen strukturális átalakításokat fog végrehajtani, mit tart a legfontosabb szempontoknak, mik a prioritásai, és ennek egyértelműen meggyőzőnek kell lennie, Gondolom ez az időszak elegendő ahhoz, a különféle nemzetközi szerzetekkel, szintén utalok Brüsszelre vagy IMF-re, a megfelelő tárgyalásokat le kell folytatni, hogy elfogadják ezt a gazdaságpolitikát, megadják hozzá a szükséges támogatást, mert igazából alapvetően ma nincs szükség az országnak finanszírozásra, de az nagyon-nagyon fontos, hogy támogatott legyen ez a gazdaságpolitika, hogy a pénzpiacoknak fönnmaradjon a bizalma, és ne kerüljünk egy ugyanolyan helyzetbe, mint kerültünk 2008 őszén, hogy gyakorlatilag az állampapírok eladhatatlanok voltak, és egyszerűen senki nem akarta Magyarországot finanszírozni.
Osztja azt a mostani ellenzéki aggodalmat, hogy a jelenlegi kormány olyan ügyletekkel, mint például a Malév visszavásárlása nagyon nehéz helyzetbe hozza a következő kormányt?
Hát nézze, gyakorlatilag a 4 éves váltás az annyit jelent egy ország életében, hogy mindig vannak megörökölt és örökbe hagyott csomagok, ebben jók is és rosszak is. Hát ezeket a problémákat nem tudta az előző kormány megoldani, itt lehet ugye a nagy állami vállalatokról beszélni, vagy önkormány, BKV, MÁV. Malév, ezek nagyon komoly problémák, ezek nagyon komoly felhalmozott adóssággal rendelkeznek, gyakorlatilag ezeket valahogy meg kell oldani. Ezeket a felhalmozott veszteségeket rendezni kell, ezeket előbb vagy utóbb le kell írni, és oda kell adni, fitelek mögé állami garanciát kell tenni. Hát ezek olyan örökségek, amit mindenki tud. A Malév, ugye ez egy nagyon speciális helyzet, ez gyakorlatilag egy nagyon hosszú vergődés után most sikerült erre pontot tenni. Hát ez is egy komoly konszolidációs csomag, és végig kell gondolni, hogy hogyan, miképpen tovább. De hát ezek azért úgy összességében nagyon sok 10 milliárd, 100 milliárdos nagyságrendek, amik gyakorlatilag az állami vállalatoknak a veszteségének a felhalmozásából ered, ami nem egy-egy vesztesége, hanem hosszú-hosszú időszakokon keresztül kumulálódtak a veszteségek, és a vállalat, állami vállalatok egy része ezt normál hitellel finanszírozta, amely persze elért egy olyan határt, hogy ma már vagy nem kapnak, vagy csak nagyon drágán hiteleket, tehát előbb vagy utóbb tulajdonosi beavatkozásra van szükség, a tulajdonosi beavatkozás nem jelenthet más, mindezeket a korábbi hiteleket rendezni kell, vissza kell fizetni, tőkét kell emelni, át kell strukturálni, új stratégiát kell kialakítani annak érdekében, hogy a jövőben ezek a veszteségek ne következzenek be. Persze, ha tömegközlekedésről beszélünk, akkor fölmerül az, hogy miért következtek be ezek a hiányok. Egyszerűen arról szól a történet, az állam alul finanszírozta-e ezeket a vállalatokat, hiszen az állam feladatokat ad számukra, szállítsák az állampolgárokat innen vagy oda, és ő mondja meg, hogy kinek, kit ingyen vigyél, kit kedvezményesen vigyél. Hát ez természetes, sőt, néha meg be lesz, hogy na, aztán ennyivel ne emeld, mert ez túl drága, és nem bírja el a lakosság, és ehhez a szükséges finanszírozás nem adja meg. Ez az az igazság, hogy sötétbe tapogatózunk, mert ugye senki nem tud tiszta számokat letenni, hány utas, miért, ki kedvezményes, ki nem. A másik oldal, hogy egy felelőtlen gazdálkodás van-e. Jó-e az üzleti modell, ahogy gazdálkodik egy mondjuk egy ilyen tömegközlekedési vállalat, nincsenek-e szinergiák, egy elővárosi MÁV, BKV együttműködésbe.
Nyilvánvalóan vannak, hát évek óta arról beszélnek, hogy
kell ennyi volán vállalat Magyarországon. Nem akarok most semmit előre mondani, de ezek mind végig kell gondolni, azt gondolom mind a kettőből adottak. Tehát biztos, hogy volt egy alulfinanszírozás az állam részéről, a mindenkori költségvetési helyzetnek megfelelően, ez könnyű, jó, semmi gond, most egy kicsit magasabban járnátok, majd jövőre lerendezzük, de most nekünk kell a költségvetési hiány. És aztán egy évben ezt megcsináljuk, második évben, és utána már akkora halmok rakódnak egymás, hogy utána borzasztó nehéz ezt megoldani, és akkor ez görgetésre kerül. Ezt előbb-utóbb meg kell oldani, ezt a piac már nem fogja finanszírozni, tehát ez biztos egy olyan kérdéscsomag, amelyet az új kormánynak viszonylag hamar le kell rendezni.
Bízik abban, hogy az új kormány akár a hitelezői kényszer, akár saját meggyőződése, vagy nagy politikai felhatalmazása miatt ezeket a kérdéseket, BKV-t, Volánt, MÁV-ot, Malévet véglegesen rendezi?
Hát nézze, reménykedjünk, tehát én világéletem.
Itt van olyan kényszer, amiért ezt meg kéne tenni?
Születtem, koncepció kell. Egy világos koncepció kell, hogy mit akarok elérni, milyen szinten akarok, mint állam szolgáltatni, ezt kommunikálni kell.
És ettől a pillanattól kezdve erre kell egy üzleti modellt felépíteni, és igenis a különbséget, amit eldönt a mindenkori kormány, hogy ezt kvázi támogatásként odaadja valamilyen preferencia értékrend szerint, ahogy ő gondolja, nyugdíjasok, diákok, sok gyerekesek, kevés gyerekesek, autósok, nem autósok, ez minden kormánynak a saját diszkrecionális joga, hogy eldöntse, hogy ön mi preferál, de akkor ezt a pénzt oda kell adni. Akkor ezt számba kell venni, hogy ez mibe kerül, és oda kell adni, mert egyébként ezek a vállalatok a szolgáltatást nyújtják, de nem kapják meg az ellenértéket, és előbb-utóbb veszteségesek lesznek, romlik a szolgáltatás színvonala, nem cseréli le a járműparkot, nem folytatom, hiszen mindenki pontosan tudja, hogy hova vezet ez, és előbb-utóbb pedig egy csődhalmaz alakul ki. Az nem lehet, hogy nem lesz tömegközlekedés. Tömegközlekedésnek kell.
De az lennie. Mondjuk lehet, hogy nem lesz malép. Attól még van egy rakás légitársaság. Nézzék, az nem ugyanaz.
Nem akarok stratégiát alkotni. A Malibel kapcsolatosan, ezzel kapcsolatban megvan a saját véleményem. Valamikor ugye az MKB-n keresztül még tulajdonosok is voltunk a Malibe. Ez szintén azt gondolom, hogy egy üzleti és politikai döntés, és már itt komoly összefüggések vannak a repülőtérrel, meg politikai kérdések is meghúzódnak. Ez tipikusan egy olyan ügy, hogy a mindenkori kormánynak kell ebben egy határozott stratégiát alkotnia, hogy ő hogyan áll ehhez, mit tart ebből fontosnak, az ő értékrendje szerint mi fontos ebből, és akkor ebből következik, hogy akkor viszont, ha ez egy támogatott konstrukció, akkor ezt meg kell finanszírozni.
Ha jól emlékszem, már euróval kéne fizetnünk, legalábbis a korábbi politikai bejelentésnek szerint. Ön most mikorra teszi az euró bevezetését?
Az eurófizetéseket? Hát nézze, nem olyan nagyon nehéz a lehető legkorábbi időpontot kiszámítani, de jóre lehetséges a 2014. január 1-e, de ezt én teljes mértékben személyesen kizárom, tehát én úgy gondolom, hogy ha minden jól megy, meg a világgazdaság is úgy alakul, akkor a legkorábbi időpont az valahol 2015. január 1-e lehet, azelőtt én teljes mértékben kizárom, hogy ezt meg lehetne csinálni. De facto, tehát ról beszélek, de jóre, ha kiszámítjuk a minimum idővárakozási időszakokat, akkor 2014. január 1-től is ezt be lehetne vezetni, de hát ahhoz ugye találkoznunk kell a maastrichti követelményekkel nagyon-nagyon gyorsan. Egy ilyen válságos időszak kellős közepén, mert nem a magyar gazdaság nincs túl, alapvetően a reálgazdaság nincs túl a válságon. Ez még nem mutatkoznak a fellendülés jelei, még növekszik a munkanélküliség, még nagyon sok vállalkozás csődbe fog menni. Mire ez a motor beindul, ahhoz ugye először be kell indulni a nyugat-európai környezetünknek, alapvetően Németországnak, hiszen közel kétharmada a GDP-nek valahol a külpiacokon realizálódik. Anélkül nem tudunk, hónapokkal jön a késés, és gondolja el, mire ez leér a családokhoz. Mire beindulnak a vállalkozások, és elkezdenek újabb munkaerőket fölvenni, elkezdik emelni a béreket, hogy reál jövedelmet jelent, ez 2-3 év, mire ez elindulhat a családokhoz.
De egy olyan szegmensen nincs a társ.
Ez egy maastrichti követelményrendszer támogatni, ami annyit jelent, hogy nagyon-nagyon szigorúaknak kell lennünk. Inflációban csökkentenünk kell a külföldi eladósodottságunkat, csökkentenünk kell a költségvetési hiány. Ez egy olyan sokkot jelenthet, egy túl felgyorsított euróhoz való csatlakozás, amely nem biztos, hogy megengedhető akár társadalmi magmár, ma már Magyarországon, akár politikailag, de gazdaságilag is, hogy megéri-e az ilyenfajta gyorsítás, az előnyöket, hátrányokat mérlegelve. Én azt gondolom, a legfontosabb kérdés ma Magyarországon, hogy amilyen gyorsan csak lehet, próbáljuk a gazdaságot kicsit beindítani, hogy csökkentsük a munkanélküliséget, csökkentsük azt a hallatlan nagy tömegű reményt vesztett embernek a számát, akinek nagyon-nagyon komoly oly erkölcsi, morális és anyagi problémái vannak, így tartósan nem lehet ezt tartani, abból előbb-utóbb társadalmi robbanások, óriási társadalmi feszültségek keletkeznek, amely szétverhet mindenfajta jó gazdaságpolitikát is. Tehát ma én személy szerint meggyőződésem a munkanélküliség csökkentése, munkahelyteremtés, beindítani amennyire csak lehet a gazdaság motorjait, csodát ne várjunk, mert mondom, ez a külpiacoktól is függ, hogy mi hamarabb föl tudjunk kapaszkodni az a vonatra, amely talán elindul, és ha picit optimisták van, talán mintha valami elindult volna, legalábbis mintha elérte volna Nyugat-Európa, Amerika a válság mélypontját, és talán valami elindul, amire föl tudunk kapaszkodni. Én ezt sokkal, de sokkal fontosabb kérdésnek tartom, mint arról beszélgetni, hogy mikortól lesz elrong, ami jó lenne, mindenki szeretni, hallatlan előnyei vannak, de én ma ezt egy másodlagos társadalmi és gazdaságpolitikai prioritásnak tekintem. Lehet, hogy nem mindenki ért velem egyet, persze.
Ha meglátjuk, hol van a magyar gazdaságnak az az egészséges része, vagy olyan része, amelybe érdemes pénzt, kapacitást tenni azért, hogy több munkahely teremtődjön. Egyértelmű erre a válasz?
Én azt gondolom, hogy egyértelmű válaszok persze nagyon nehéz, egyértelmű választ nagyon nehéz adni, de én azt gondolom, hogy közelítőt biztos lehet. Én mindenképpen az agrárszektort kiemelném.
Munkaintenzív gazdaság?
Munkaintenzív gazdaság. Hát tudomásul kell venni, hogy tartósan nem lehet, hogy bizonyos vidéki, bizonyos földrajzi térségben egy 80-90%-os munkanélkül.
De ez egy másik modell. Eddig azt mondtuk, hogy gépesítsünk, nagyüzemesítsünk, legyen egy kombány, meg három emberünk.
A kettőt lehet kombinálni is, de a munkaintenzitás nagyon fontos. Azért a biotechnológia ában vannak lehetőségek, én azt gondolom, amik szintén munkaintenzívek, és tudomásul kell venni, hogy a foglalkoztatásnak azért vannak csak hatékonysági dolgai, ezek, amit ön is említ, gépesítsünk, nagyüzem, stb.
Komputervezérei az egészet.
Van foglalkoztatás politika is, és még mindig jobb, hogyha tömegek munkát kapnak, esetleg nem olyan hatékonyan termelnek, mint egy nagyüzembe, de értéket állítanak elő, és ebből az értékből meg tudnak élni, mind szociális segélyre kényszerülnek, és morálisan, mentálisan leépül ő is, a családja is, a gyermekei. Tehát ez biztos. Nagyon sok lehetőség van a megújuló energiában, az ehvel kapcsolatos iparágaknak a fejlesztése. Megvannak ezek a know-how-k egyetemeken Magyarországon. Sokkal többet kellene foglalkozni. Ki kell használni a logisztikai lehetőségeit az országnak, hiszen földrajzilag nekünk a logisztikánk megvan. Biztos, hogy érdemes a turizmusban gondolkozni, mind iparágban. Ezzel kapcsolatos dolgokban, és természetesen még lehet sorolni, de talán a turizmusban belegondolt, egyértelmű munkaintenzív.
Jó, csak arra mondtam, hogy ilyet mondjuk az MKB finanszírozni, ha valaki oda menne, hogy munkaintenzív mezőgazdaságot akarok, hogy jól gépesített
helyet. Közösen állami programok. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. A bankok szeretnek finanszírozni minden félreértés elkerülése véget, hiszen ebből élünk. De kockázatot nem szeretünk vállalni, és főleg nem szeretjük leírni veszteségként a hiteleket. Ha van egy tiszta, világos állami program, amely tiszta, világos játékszabályokat ad, és olyan lehetőségeket jelent, hogy viszonylag stabillá teszi azt az iparágat, kiszámíthatóvá teszi, akkor a bankok szívesen finanszírozzák, jó, akkor is lesz egy-kettő, aki ügyetlenül fogja ezt végrehajtani, hát az belefér. De tömegesen van egy világos irány, hogy igen, ezek az eszközrendszerek, ilyen szabályzó rendszerek vannak, és van egy komoly támogatottsága. Most a támogatottsága nem állami támogatás jelent önmagában, persze lehet európai forrásokat, de a gazdasági környezet, az ezzel kapcsolatos szabályzó
környezet
pozitívvá teszi, hogy igen, ez nekem egy középtávú programom. Gyere, fektess be, tisztelt bank, légy szíves megfinanszírozni, mert ennek van egy kifutása, és logisztikailag, idézőjelben tesz, összetesszük azt az 1-2-3-4 kiemelt iparágat, hogy igen, ez a mi jövőnk, mi úgy gondoljuk.
Én szabályozok, neked van pénzed, neked van szakértelmed, csináljuk ezt együtt.
Nem spanyol viaszt találtam föl újból, hiszen ezt máshol is így csinálták azok, akik sikereket értek el. Az, hogy ide-oda-amoda csak egy általánosságban mondjunk, hogy gazdaságfejlesztés, én ebben nem hiszek. Konkrét célok, konkrét területek, konkrét szabályzó rendszerek, támogatások, elvonások. Ez kalkulálható, kalkulálható a befektető számára, tehát a vállalkozó számára, kalkulálható az állam számára, és kalkulálható a bank számára. És akkor nincs miért aggódni, akkor azt meg fogjuk finanszírozni.
Akkor van üzlet. Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Erdei Tamás, a Magyar Bankszövetség elnöke, az MKB Bank elnök vezérigazgatója volt az Arena vendége.
Köszönöm szépen.